jelenléteddel. Amen. Kedves testvérek, a mai napra kijelölt igét olvasom, a Sámuel első könyve 4. fejezetét. A hosszabb igeszakaszt most helyünkön maradva hallgassuk meg, majd hallgassuk figyelmesen a hozzá kapcsolódó magyarázatot. A Sámuel első könyve 4. fejezetéből így szól hozzánk az Isten igéje. Izrael ezután hadba vonult a filiszteusok ellen, és tábort ütöttek Eben-Háézer mellett, mert a filiszteusok már Áfékban táboroztak. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben, heves harc kezdődött, és vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól, akik levágtak a harcmezőn mintegy 4000 embert. A hadinép visszavonult a táborba, és Izrael vénei ezt mondták: miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk el ide Silóból az Úr szövetségládáját, jöjjön közénk és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Ekkor a nép követeket küldött Silóba, és elhozták onnan a kerubokon ülő seregek urának a szövetségládáját. Éli két fia, Hofni és Fineás is ott volt az Isten szövetségládájával. Amikor az Úr szövetségládája megérkezett a táborba, egész Izrael olyan nagy ujjongásba tört ki, hogy még a föld is megrendült bele. Meghallották a filiszteusok is a hangos ujjongást, és ezt mondták: miféle nagy ujjongás hallatszik a héberek táborából? És megtudták, hogy az Úr ládája érkezett meg a táborba. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és ezt mondták: Isten jött a táborba, jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok. Harcoltak is a filiszteusok, és vereséget szenvedett Izrael. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen nagy volt. Elesett Izraelből 30 000 gyalogos. Elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Fineás is meghalt. Egy benyámini férfi elfutott a csatatérről, és még aznap megérkezett Silóba, megszagatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült a székén az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba, és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghalva a hangos jajgatás, ezt kérdezte Éli: mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan oda ment és megmondta Élinek. Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember azt mondta Élinek: a csatatérről jövök, a csatatérről jutottam el idáig. Éli ezt kérdezte: mi történt, fiam? A hírnök így felelt: megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt két fiat, Hofni és Fineás is. Sőt, az Isten ládáját is elvették. Amikor az Isten ládáját említette, Éli leesett a székről, háttal a kapu félfának, és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt. 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Fineás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa, meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak. És amikor haldoklott, ezt mondták a mellette álló asszonyok: ne félj, mert fiút szültél. De ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elvezte a gyermeket Ikábódnak, ami azt jelenti: oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. És oda lett az apósa, meg a férje is. Ezért mondta: oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, hát ez a mai történet nem valami szívderítő a Bibliában. Tele van csupa rossz hírrel, háborús vereséggel, 30 ezernél is több halottal. Meghal a két pap, Hofni és Fineás, az öreg pap, Izrael bírája, a főpap, Éli is. Egy édesanya haldoklik a történet végén, miközben nevet ad a gyereknek, amelyeket így nevezi el, oda van Izrael dicsősége. És mindenek fölött a filiszteusok elvették, elvitték az Isten ládáját, amely velük volt a pusztai vándorlás során, amely előttük járt 40 éven keresztül, amelyet érinteni sem volt szabad, amely fölött az Isten dicsősége lakozott, és az Isten jelenlétét biztosította Izrael számára. Csupa rossz hír, és bizony nehéz így első olvasásra az evangéliumot, az örömhírt megtalálni benne, pedig hát a keresztény gyülekezet ige hirdetése mindig örömhírről, evangéliumról kell, hogy szóljon. Jobban átéljük most ezt a történetnek a szomorúságát. Mi, akik tegnap Szabadkán jártunk, ott kirándult a Szilárd Áron társaság, és megnéztük a többek között a 100 éves szabadkai városházát, gyönyörű szecessziós épület, csodálatos erdélyi fafaragásokkal burkolt falakkal. Voltunk a városháza dísztermében, és láttuk a Rót Miksa féle festett üvegablakokat. A nagy magyar királyokkal ott díszlet gyönyörű színesben, az üvegablakon átszűrődő őszi napfényben Mátyás király, Nagy Lajos, ott volt Széchenyi, Deák, Kossuth, szemben Mária Terézia és Ferenc József. Mindenütt magyar feliratok, a magyar múltnak az emlékei, de a szerb gondnok már csak szerbül értett az idegenvezetővel, meg hogy bejött az anyagkönyvvezető, mert előkészítettek a délutáni esküvőkre a termet, akkor azzal is már csak szerbül lehetett beszélni, hiszen az egész városháza lakóival, vezetőivel, polgármesterével már mind ehhez a nemzethez tartozik, és egyre kevesebb magyar szót lehet hallani, nem csak a városházán, hanem az egész városban is. Elszorult a szívünk, látva ezt a gyönyörű városházát, ezt az ékszerdobozt, ezt a szecessziós műemléket, és tudva azt, hogy oda van, ez már a múlt dicsőségével együtt, egy másik népnek a kezén, mások lakják, mások parancsolnak benne. Bizony, a veszteségeink jutnak eszünkbe ilyenkor, amikor ezt a történetet olvassuk, a saját személyes életünk veszteségei is, a nagy terveink és azoknak a meghiúsulása, pedig mindent másképpen reméltünk és gondoltunk, nagy nekibuzdulás is volt bennünk, akárcsak Izrael népében, hogy összegyűltek tízezrével, és le akarták rázni magukról az ellenségnek, a filiszteusoknak a rabigáját, hogy végre felszabaduljanak és a maguk urai legyenek, és aztán nem sikerült. És ott van Élinek a személyes tragédiája, története is, aki egy jóra való ember volt, hosszú életet élt, minden jel arra mutat, hogy tényleg egy jó szívű, kedves, szelídkézzel kormányzó bírája volt Izraelnek, szépen fölnevelte Sámuelt, az utolsó nagy bírát, aki aztán majd királyt ad Izraelnek, és kiterjeszti, megerősíti az ország határait. De a saját gyerekeivel nem tudott bánni, azok hitbizományként tekintettek a maguk papságára, és kivették a maguk részét az áldozati felajánlásokból, nem tisztelték, nem becsülték a szolgálatukat, és ezzel az egész vallásra, az Isten nevére is gyalázatot hoztak. És most meg kellett látnia, hogy a két fiú, akik kísérik a szent ládát oda a csatatérre, mind a ketten egy napon pusztulnak el, és aztán ő maga is hirtelen belehal ebbe a hírbe, amit hall, nem is a fiai elvesztése miatti bánkódásba, hanem hogy a szent láda az ellenség kezére került. Mit tanulhatunk hát mégis? Mi az evangélium ebből a történetből? Nyilván az is evangélium, hogyha figyelmeztet bennünket, ha tanít bennünket valamire az ige, és most bizony arra tanít minket, hogy noha a keresztény embernek kerülnie kell a harcot, hiszen Jézus a békesség fejedelme, és erre biztat mindenkit, a békességet keressük, és azt szolgáljuk, de az is biztos, hogy a keresztény embernek kell, hogy legyenek elvei, amiért harcolni és szenvedni is kész. Mert ha ilyen elv nincs az életünkben, akkor mi is úgy járunk, mint az Éli, aki a békességet kereste és kerülte a konfliktusokat, de aztán mégsem tudta elkerülni azt, mégiscsak belekeveredett a legnagyobb, a legveszedelmesebb dologba, és az élete értelme omlott össze, amiért 98 éven át élt, a templomért, a szent ládáért, az Isten dicsőségéért, és mindez oda lett, és oda lett a családja is, akit kímélni akart, akinek nem akart fájdalmat okozni, akiknek nem akarta a szemükre vetni a vétkeiket, nem akarta megfenyíteni őket, mert a békesség embere volt, és most a legnagyobb fájdalmat, a legnagyobb háborúságot, a legnagyobb békétlenséget kellett átélnie. Bizony nem lehet elkerülni a konfliktusokat az életben. Hozzátartozik. Hozzátartozik ehhez a bűnös világhoz, hogy helyt kell állnunk a jó ügy mellett. Nem a harc kedvéért, nem a küzdelem élvezetéért, nem azért, hogy nekünk igazunk legyen, és ezt kicsikarjuk az ezzel való egyetértést másokból, hanem azért, mert kitartunk valami mellett. Mert megbízottak vagyunk, mert van valami, amiért élni érdemes, és amiért érni érdemesnek tartjuk. Van valami, amiért készek vagyunk harcolni és szenvedni is ebben az életben. És azt mondja ez az ige, hogy nem lehet más és nem lehet jobb, mint az Isten dicsősége. Ez az emberhez méltó cél. Ezt kell az első helyre állítanunk, és ezt lehet. És hogyha ezt tesszük, akkor nem leszünk ilyen gyámoltalanok, nem kell elszenvednünk ezt a megalázhatást, ezt a fájdalmat és ezt a szégyent, amit a történet végén összesűrűsödik és hirtelen rázuhan mindannyiunkra. A tanulság ebből a történetből az, hogy meg kell értenünk és meg kell tanulnunk erősen és igazán, hogy nem én vagyok a legfontosabb a világon. Mert Élinek a két fia ebben a nagy tévedésben volt, hogy az Isten az értük van. Azt hitték, hogy a vallás, a templomi szolgálat, az mindez azért van, hogy nekik jó legyen, hogy nekik kényelmes legyen, hogy nekik dicsőségük, elismertségük legyen a nép előtt, hogy ez az ő üzletük és az ő dolguk. Az ő hasznuk, ami származhat belőle. És ne gondoljátok, hogy csak a papok lehetnek ilyenek. Az emberek Nagy részt ilyenek, azt gondolják, hogy az Isten azért van, hogy nekik jó legyen. Hogy nekik mindent megadjon, amit csak kívánnak, hogy őket mindentől megvédjen, ami fenyegeti őket, hogy ez az Istennek a dolga. És ha ezt Isten nem teszi meg, akkor megsértődnek rá, akkor keresztbe áll bennük valami. Hogy hogy lehet ez? Hogy lehetséges ez? Hát Istennek nem az a dolga, hogy megbocsásson nekünk, hogy mindenről gondoskodjon, mindentől megvédjen. Hát nem. Nem én vagyok az első, nem Isten van én értem, hanem én lehetek az Istenért. És ha valaki ezt, benne ezt megérik ez a döntés, megszületik ez a nagy fölismerés, akkor megnyugszik. Sok minden helyre kerül. Megszűnik a félelem, a feszültség benne, az aggodalom, hogy hát ha Isten még sincs, vagy mégse szeret, akkor megértem, nem erről van szó. Isten van, és Isten szeret engem, de nem ő van én értem, hanem én vagyok ő érte. Nagy könnyebbség ez, ha valaki idáig eljuthatna. Aztán a másik, amit meg kell tanulnunk, és a történet figyelmeztet ránk, hogy nem a nép akarata legfontosabb a világon. A nép azt hiszi, hogy Isten ő érte van, és hogy nem ő az Istenért. Azt gondolja, hogy Istennek az a dolga, hogy az ő népét megvédje. És amikor vereséget szenved először, és elesik 6000 ember, akkor megrémülnek, és azt mondják, hoppát, ez így nem jó, ezt Isten sem akarhatja, hogy megint szégyent valljunk a filiszteusokkal szemben, hogy továbbra is adót kelljen nekik fizetnünk, hogy hiába legyen ez a 6000 ember áldozata, és úgy döntenek, hogy hát el kell hozni az Isten ládáját, a síróból, a templomból, a szentélyből. Mert miért is lenne az Isten, ha nem azért, hogy őket megsegítse a harcaikban? Hát, hogyha mindenki így gondolja, akkor biztos így a jó. Ahogy a nagy költőnk is mondta, és ez nagy bálványá is vált aztán az elmúlt századokban, hogy a nép szava az Isten szava. Ha a nép többsége így gondolja, akkor annak így kell lenni. Akkor biztos így van. Így a helyes. Megszavazzuk, hogy mi a jó. Megszavazzuk, hogy mi legyen az igaz. És az attól kezdve az lesz. De keserűen be kell látni ennek a népnek, hogy nem az Isten van ő érte, hanem neki kellene lennie az Istenért. És meg kéne értenie, és meg is érti, ha nehezen is, meg ha nem is egyszerre, hogy bizony, a jobb az nekünk mindenek ellenére, minden vereségünk között is, hogyha ez az egy biztos pont megmarad, hogy mi az Isten népe vagyunk, és őt akarjuk szolgálni. És hogyha most éppen szenvedés közepette is kell szolgálnunk, ha a vereség elszenvedése árán is kell szolgálnunk, akkor is ezt megtehetjük, és így maradunk igazán szabadok és nemesek, és így emelhetjük fel a fejünket, mert ezt senki nem veheti el tőlünk, ezt a méltóságot, ezt a bizonyosságot, hogy mi az Isten népe vagyunk. Keresztény gyülekezet, ezt a nagy örömhírt hirdethetjük újra és újra. Mi együtt is, így is, az Istenért vagyunk. Őt szolgáljuk, és az ő akaratát keressük. És nem őt akarjuk felhasználni a magunk igazsága, a magunk érdekei, a magunk céljai érdekében. És aztán meg kell tanulnia ennek a népnek és nekünk is, nem most, hanem az évszázadok során, hogy még csak nem is a vallás a legfontosabb, és nem is ez, ami megment bennünket, hanem ennél is nagyobb az Istennek az akarata, az Istennek a szolgálata. Kezdték azt hinni, miután megépült jeruzsálemi templom, és ott volt a szent láda, akkor nem vitték sehová már, ezt nem merték megtenni, de azt gondolták, hogy ha ők betartják a szabályokat, ha igyekeznek megtartani a törvényt, hogyha ők tisztán megőrzik az Isten tiszteletnek a Bibliában lefektetett formáját, akkor az Isten majd megvédi őket és megvédi a templomát, mert ők tisztán és igazán gyakorolják a vallásukat. És aztán csalódniuk kellett, hogy azért, mert az őseik hitét követik és az előírásait betűről betűre betartják, attól még ők nem automatikusan állnak az Isten védelme alatt. Mert Istennek valóban, és jó, ha újra és újra megjegyezzük és ismételjük, Istennek valóban nincsenek unokái, hanem csak gyermekei vannak. Azért, mert megtartjuk az őseinknek a vallását, azért még nem biztos, hogy az Isten gyermekei is vagyunk ettől. Ahhoz személyes döntésre van szükség, és igazi engedelmességre, szívbeli szeretetre az Isten iránt. Meg kell tanulnunk újra és újra ezt a tanítást, hogy nem ment meg bennünket semmilyen múltbeli dicsőség, semmilyen múltbeli igazság, még a vallásos igazságok sem, hanem csak a jelenbeli, élő, eleven hit és elkötelezettség számít az Isten szemében bármit is. Igen, ezek a tanulságok a történetből. De sok rejtett evangélium, örömhír is van még a tanulságon kívül is itt. Mindjárt az első szavakban találunk valamit, ahogy a történet kezdődik. Ezután Izrael hadba vonult a filiszteusok ellen, és tábort ütöttek Eben Hájézer mellett. Ha valaki tovább olvassa a Sámuel könyvét, és majd mi is így fogjuk ezt tenni, hiszen most hétről hétre ez alapján hirdetjük az igét, kiderül, hogy abban az időben, amikor ez a nagy csata folyt, nem volt ilyen nevű hely még, Eben Hájézer, mert azt csak 20 évvel később nevezték el, amikor Sámuel ott felállított egy követ, mert 20 év múlva ismét összegyűlt bűnbánattal Izrael, és nagy bűnbánat után, szégyenkezése és böjtődés után, és akkor végre sikerült győzelmet alatniuk, és vissza is került a szent láda a helyére. És ekkor nevezték el ezt a helyet a segítség kövének, mert mindeddig megsegített minket az Úr. Tehát a vereség is, ahogy visszaemlékszik a Szentíró, éppen az Eben Hájézer környékén történt, amelletti csatába történt, ami aztán később a győzelem helyévé vált. A segítség köve állt aztán ott. És arra emlékezhetett minden izraelita, hogy igen, itt volt a vereség, de aztán itt volt a győzelem is, a még nagyobb győzelem. És ez nagy tanulság, és a keresztény hitünknek az alapja, hogy mi mindig így gondolunk minden vereségünkre. Hogy mellette ott fog állni majd a győzelemnek a köve is. Ez a vereség, ez sosem egy végleges vereség. Sosincs itt van, sosem, a történetnek sosincs itt vége. A keresztény hitünk szerint, mert mi hisszük azt, hogy Isten igazat mond, és azt mondja, hogy a történet mindig győzelemmel fog befejeződni. Meg fogjátok tanulni, amit meg kell tanulnotok, meg fogjátok érteni, amit meg kell értenetek, meg fogtok változni, ahogy meg kell változnotok. De én nem hagylak titeket a vereségben. Mert ti győztes népen vagytok, mert én győztes Úr vagyok. Ez a mi bizonyosságunk. Hogy a vereségeink mellett láthatatlanul a jövőben ott áll a győzelem köve is. És amikor ilyen kőre gondolunk, akkor mi keresztények mindig gondoljunk arra a kőre, amelyet húsvét hajnán az asszonyok elhengerítve találtak a sírt bejárata elől. Mert mindig ez van a mi szemünk előtt. A feltámadásnak az üzenete, az örömhíre. Mert így gondolunk mindig a mi Istenünkre. Hogy az ő szemében és így a mi szemünkben sem sosincs vége a történetnek nagypéntekkel. A vereséggel. a halállal, a fájdalommal, a gyásszal, a kétségbeeséssel, hanem a történet húsvétig, húsvét hajnaláig folytatódik. Sosincs vége a történetnek egy lezárt sírra, hanem mindig a nyitott sír a történet vége, a Krisztus feltámadása és győzelme. És ezért így gondolhatunk minden fájdalmas veszteségünkre is, hogy az sose vége a történetnek. A vége mindig a Krisztus feltámadásai, a Krisztus győzelméi. Mert Isten ezt készítette számunkra. És ettől vagyunk mi igazán keresztények. Ettől vagyunk mi mások, mint a világ. Hogy ebben a jövőben hiszünk, ebben az Istenben hiszünk. Ebben a hatalomban, ebben a szeretetben hiszünk. A feltámadás Istenében, a feltámadás Krisztusában. És valóban nem hiszünk abban, hogy bárhová rögzíteni lehetne az Isten dicsőségét. És aki megpróbálja ezt tenni, annak át kell élnie, hogy elveszett Izrael dicsősége, amivel befejeződik ez a fejezet. És kétségbe eshet. De mi tudjuk, hogy a dicsőség az nem egy helyhez rögzül, nem egy valláshoz, nem a múlthoz, annak bármilyen drága emlékéhez rögzül és kötődik, hanem ahogy a János evangéliumában olvassuk, és láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Az Isten dicsősége nem a ládához kapcsolódik, amelyik elveszett, hanem a Krisztushoz, az ő fiához, aki itt van velünk. Aki követ bennünket, aki velünk megy, akit követhetünk mi is. Itt van az Isten dicsősége közöttünk. Ez az evangélium, a keresztény evangélium, amit a történetolvasások kapcsán Isten a szívünkre akar újra és újra helyezni, hogy ne szomorkodjunk, hanem örvendezzünk az ő dicsősége közelében. Amen.